Fox Radio. A Fat Oak Fold-In. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, a Kontakt Rádióban. Ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkkal jelentkeztünk, tehát az egyiptomi történelem érdekes időszakáról fognak hallani, amelyiket a harmadik átmeneti kornak nevezünk, és azon belül a 21. dinasztia koráról. Mielőtt azonban ezt elkezdjük, akkor a társasági hírekkel kezdeném. Legelőször is azzal, hogy február van, február utolsó hétfőjén szokás szerint közgyűlést fogunk tartani, tehát minden tagunkat várunk, és kedves hallgatóinktól pedig azt kérjük, hogy különböző kívánságaikat, kérdéseiket, megjegyzéseiket, kommentárjaikat juttassák el hozzánk, hogy a műsort annak megfelelően tudjuk alakítani, ahogyan Önök a leginkább szeretik. A másik pedig, hogy szeretném bejelenteni, hogy a Szépművészeti Múzeumban a Múmiák test közelben kiállítást meghosszabbították, tehát még a továbbiakban is a tanév folyamán nyugodtan lehet jönni és látogatni. Másik hírem szintén a Szépművészeti Múzeumhoz kapcsolódik, nevezetesen, hogy a szombatokkal kapcsolatban egy új program indult a gyermekek számára. Szombatonként mostantól mindig délelőtt 10-11 között kezdődik egy gyermekfoglalkozás, amelyik 12-ig tart, és a legelső alkalom az az ókori Egyiptomról fog szólni, és ezen alkalomból társas játékot lehet játszani, külön erre a célra készült társas játékot, a gyerekek által készített ókori egyiptomi minták alapján készített bábúval piramis lehet építeni benne, egyiptomi számokkal lehet majd dobni, hogy hányat lehet lépni, és mindezt egy olyan kiállítás segítségével, amelyik a nyilvánosság számára nem nyitott, múzeumpedagógiai egyiptomi kiállítás, tehát olyan dolgokat is lehet majd látni, amit egyébként a múzeum nyitvatartási idejében nem lehet, csak az osztályfoglalkozások keretében látogatható. No, mindezek után, a hírek után átadom a szót tehát Kövi Franciskának és Olá Adriennek, akik a 21. dinasztiáról fognak beszélni, az ókori Egyiptom történetének erről az izgalmas időszakáról.
Üdvözlünk mindenkit! Tehát akkor, amint hallhattuk, a 21. dinasztia lesz a mai téma. Ugye ez a harmadik átmeneti kornak az első dinasztiája. A múltkori adásban ugye levezettük szépen összefoglalva az új birodalmat. Ugye az utolsó dinasztia 20. ugye az a Ramszeszek kora. Elmondtuk, hogy ebben az időben ugye a papság, a tébai papoknak a szerepe és a hatalma megnő, és egyre több földterülethez jutnak, és a királyok pedig egyre kevésbé lesznek menők, úgyhogy végül is így leáldozik a koruk, és jön a 21. dinasztia, amit úgy nagyjából most felvezet nekünk Francia, és akkor fogunk beszélni magukról, a fáraókról, aztán jön a tébai helyzet, tehát hogy a főpapok mégis mit csináltak ebben a korban, illetve művészetes témánk lesz, tehát főleg a királyfelszerelésekről, hogy hogyan változnak ebben a korban, illetve Taniszról is fogunk beszélni, ami nagyon fontos ekkor, ugye ez lesz a központ majd, illetve egy-két leletet is bővebben elemzünk, például első Pszuszennésznek azt az arany maszkját, amiről képet is találhatnak a www.kontaktradio.hu honlapon, azon belül, hogyha megkeresik, hogy műsoraink, és ott a fáraók földjén, és ott van 4 kép, Taniszról is látnak egy romosat, de majd erről a végén beszélünk, illetve még 2 dolog van, de azokkal most nem fogunk foglalkozni, majd csak a következő adásban, azok már a 22. dinasztiához fognak tartozni, illetve még ha van egy kis időnk, akkor felolvasunk Önöknek egy történetet, ami ugyan a 22. dinasztiában íródott, de a 21. dinasztia végül is helyzetét mutatja be lényegében Egyiptom és közel-keleti államoknak a kapcsolatát. Nagyjából ezeket próbáljuk majd belesűríteni, lesz zenénk is, és akkor Franci szerintem el is kezdi aztán.
Akkor pár dolgot a 21. dinasztiáról, és majd a harmadik átmeneti korra. Ugye ezeket a harmadik átmeneti kort, és magát az átmeneti korokat elég negatív képpel szokták illetni, és negatív jelzővel, hogy hanyatlás volt, és problémák voltak. Ez ugye látható az első 2 átmeneti kor időszakában is. De itt a harmadik átmeneti kor, ahogy látni fogjuk, és majd Adri fog a művészeti dolgokról inkább beszélni, hogy nem volt annyira negatív, hanem nagyon sok dolog virágzott ebben az időszakban. Például ugye a koporsó festészet és a hasonló dolgok.
Például a papírusz tekercs. csak festészet.
Igen, amiket már szépen ki fogunk besézni, mi micsoda és hogyan nézett ki. Tehát a lényeg az, hogy nem volt annyira negatív ez a harmadik átmeneti kor azon belül, és amivel most foglalkozunk, a 21. dinasztia, amiről mindent el fogunk tulajdonképpen mondani minden tekintetben, ami fontos, hogy ugye nem nagyon értenek azzal egyet, hogy most a harmadik átmeneti korban melyik dinasztiák tartoznak, azt tudja, hogy a 21. dinasztia, de valaki szerint még a 25. is. Egyesek szerint azt mondják, hogy nem, hiszen a 25. már egy etióp, azaz núbiai dinasztia lesz.
És sokan ezt már késő korhoz sorolják.
Igen, olyan egy teljesen pozitív, hát bármint nekünk a mi szempontunkban elég pozitív és kedvelt téma maga a 26. és a 25. dinasztia, és ugye így tovább később Szaiszi, Perzsakor, tehát ezekről majd a későbbi időszakokban lesz szó.
Illetve itt ugye az is problémák vannak, hogy így egymás mellett uralkodtak dinasztiák, és igazából nem tudjuk, hogy most a 22, az a 24 volt-e, vagy már mint, hogy így egymás mellett, vagy igazából kell-e külön dinasztiát felhoznunk.
Igen,
erre,
és
vagy
ez,
pedig
ez nagyon problémás lesz, és majd, hogy próbáljuk így elmagyarázni, azért nem lehet, hogy nem lehet nagyon követni, de azért megpróbáljuk elég érthetően elmondani, kik voltak, és hogy volt ez maga az a harmadik átmeneti kor. Akkor gyorsan még a 21. dinasztiára, meg a harmadik átmeneti kor úgy általában. Ugye ez változások jellemzik ezt az időszakot, politikai, vallási, kulturális, mindenféle változások, hiszen ugye megosztottság jellemzi, északon az uralkodó család, délen pedig a katonai főpapok veszik át a hatalmat, amik ugye egyrészt ugye katonai, másrészt pedig vallási hatalmat összpontosítanak, hiszen papok, de hadvezérek is, tébai hadvezérek. Ugye a probléma az, hogy Amon szerepe megnő, az orákulumai is nagyon fontosak lesznek, és maga egy ilyen személyes vallásosság és egy teokratikus állam kezd kirajzolni tulajdonképpen. Tehát északon megvan az uralkodó család, ami régen is volt, Mendész alapításával, aki a 21. dinasztia legfontosabb uralkodója, vagy egyiptomi nevén Nesubaneb Dzsedu, amiről ugye lesz szó, felesége pedig Tentamon, akiről szintén azért kell pár dolgot mondanunk, mert valószínűleg a Ramesszida uralkodókkal van kapcsolatban, az uralkodó családa, és emiatt nagyon.
És akkor emiatt kerülhetett valószínűleg Mendész is hatalomra, tehát nem csak hogy befolyásos volt, hanem.
Igen.
Meg több minden is utal egy a 21. dinasztia és a Ramesszidák kapcsolatára, tehát valakik például Ramesszida neveket vesznek föl, például első Szuszennész néha használja a Ramszesz nevet is, tehát valószínűleg volt köztük kapcsolat, meg ugye a művészetükben is visszautalnak, arhaizálás látható, de majd erről később fogunk beszélni.
És ami még fontos, hogy a helyi hatalmak is folyamatosan megerősödnek, ami szintén az ország széttagoltságát még jobban erősíti, valamint a nem egyiptomi népcsoportok Egyiptom határain belül ebben az időszakban, nevezetesen a líbiaiak és a núbiaiaknak a nagy száma, akik már az új birodalomban elkezdtek beszivárogni az országba, de ebben az időszakban nagyon, nagyon megnő a számuk, és tulajdonképpen a hadseregnek a legnagyobb részét is ők teszik ki, az idegenek. Ami még jellemző, hogy a külföldi kapcsolatok ebben az időszakban lecsökkennek minimálisan, majd a 22. dinasztiában újra megerősödik, amikor ugye lesznek levantei dolgok, de mondjuk a 21-ben is, amiről majd mindjárt beszélünk, hogy milyen kapcsolatok voltak és milyen háborúk, hogyha
meg
voltak.
Meg ugye sok területet el is vesztünk, de ez most már az új birodalom végére is jellemző.
Igen, és az új birodalom végében például maga a núbiai fennhatósága Egyiptomnak az is lecsökkent, tehát
nem is lecsökkent, mint harmadik Thotmesz idején, az a hatalmas Eufrátesztől akár Núbia.
Igen, mindig is akarták, tehát ez volt ugye cél. De a lényeg az, hogy Núbia így már teljesen független, ami elősegíti majd azt, hogy a 25. dinasztia idején a núbiai idegenek átveszik a hatalmat Egyiptomban. Amúgy pedig tulajdonképpen egy gazdasági meggyengülés jellemző, országszerte és politikai változások, és különböző a Kúsia király is próbál meg ugye fellázadni, amit ugyan levernek az egyiptomiak, de azért érezhetően nem lesz olyan a kapcsolat, mint régebben. Úgyhogy ennyit szeretem volna így átfogulni pár dolgot, és akkor még
annyit hozzátennénk, hogy aki követik hétről hétre ezt az Egyiptommal foglalkozó adásokat, az hallhatta a Venomon történetét teljes egészében, hiszen felolvasták, úgyhogy esetleg vissza lehet hallgatni a MEBT, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján, mept.hu. Mi csak egy kis részletet fogunk olvasni belőle, ha lesz rá időnk.
Mert a külföldi városok és azokkal Egyiptom kapcsolata csak amiatt fontos.
Fontos. Egyébként a történet vége meg sincs sajnos, úgyhogy nem tudjuk meg, hogy Venomon utazásának vajon mi lesz a vége.
És még annyit szeretnénk, hogy ugye Amon mennyire központi szerepet tölt be az egész országban, és pont emiatt a király az már a második helyre esik vissza, mert ugye Amon lesz az első, mindenki hozzáfordul, orákulumok, személyes vallásosság, tulajdonképpen minden apró dolog miatt hozzáfordulnak, és az Isten neve kártusban lesz, tehát tényleg, mint Egyiptom egyedüli uralkodója, az maga Amon, és a többi Isten szerepe is lecsökken, másrészt pedig mindenféleképpen hozzáfordulnak, és így a királynak a közvetítő szerepe lecsökken, és eltűnik, hiszen nincs szükség arra, hogy ő kapcsolatot tartson az Istenek és az emberek között, hanem maga az ember képes hozzáfordulni. Kis házi oldalak is vannak.
Igen, hogy ez pont, hogy...
Már Ágnaton korától ugye ezt teljesen tehát elvette, és onnantól figyelhető meg ez a változás. És
ez például még vizetlen is kihat, mert sok bronzszobor jelenik meg, hogy azok ugye apró, picik, és akkor lehet... Igen, lehet maguknál hordani akár, meg ugye a kis házi oltárokra nyilván nem hatalmas kőszobrokat fognak kirakosgatni.
És ami még fontos, hogy ebben az időszakban ugye Théba, mint ugye a főpapoknak a helye, miatt Thébának lett egy északi megfelelője, Tanisz, ahova a 21. 22. dinasztia királyai temetkeztek, de ettől függetlenül attól még a királyok Thébában ilyen különböző kis lélekházakat emeltek.
Ugye nyilván azért, hogy az ottani kultuszokban is így részesülni tudnak.
Igen, és hogy igen, tehát ez mindenféleképpen megmaradt azért a szerepe, nagyon fontos volt ebben az időszakban. Úgyhogy tulajdonképpen ennyit szerettem volna így még magáról, Taniszról.
Na és pont arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha elmennénk most zenélni, mielőtt belekezdenénk a fáraók történetében, meg a thébai helyzetbe, és akkor most lenne utána egy hosszabb blokk erről, aztán pedig megint zene és művészet. Úgyhogy akkor zenélnénk. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió, azon belül a Fáraók földjén, azon belül pedig a Ramszesz történelmi arcképcsalán. Azon belül nincs más. De tehát a 21. dinasztia van. Egyébként ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora. Lehet minket követni a honlapon, magyar, tehát Melbourne-től. Itt fent vannak a régebbi műsoroknak a hanganyagai is letölthető formában, aki esetleg szeretné behatóbban tanulmányozni otthon az egyiptomi művészetet, valamint történelmet, valamint az irodalmat, és...
Ennyit.
Jó, és amit még mondanék, hogy a Venamon története meghallgatható ott teljes egészében, ami pont ehhez a korszakhoz kapcsolódik, ugyan a 22. dinasztiában íródott, de a 21. dinasztiának a történelmi hátterét mutatja végül is be. Ez a 21. dinasztia a harmadik átmeneti kor első
dinasztiája.
Dinasztiája. Ugye hatalmas változások történnek mind a gazdaságban, mind a vallásban, mind a közigazgatásban. Megjelennek a külföldiek, ugye a líbiaiak, ők majd a hadsereg részei lesznek, és ebből alakul majd ki a 22. dinasztia, amiben a következő, amiről a következő adásban fogunk önöknek beszélni. És akkor... Hát végül is nagyjából mondtunk pár dolgot, hogy mi változik, de szerintem ez most úgy is újra elő fog jönni, hogy elkezdjük szépen venni sorról sorra a fáraókat. Tehát az első fáraó, ugye Szmendész, 1070 környékén kerül a trónra, és egészen, hát nem is tudom most pontosan hány évig uralkodik, de majd szerintem meg lesz. Az a lényeg, hogy egyébként a 21. dinasztia 1070-től 946-ig tartott körülbelül. Egyébként nagyon kevés feljegyzés maradt meg ebből a korból, de amik megmaradtak, azok azért így nagyjából teljes képet adnak erről a korról. Igen, tehát 11. Ramszesz halála után ugye Szmendész, vagyis Neszubáneb-Dzsedu veszi át a hatalmat, vagyis ő kezébe kerül az ország irányítása, de inkább csak északon mondanám ezt, ugyanis délen felemelkednek a főpapok, és ott végül is ők irányítanak, de majd erről is lesz később szó. Két székhely alakul ki északon, ez Memphis és Tanisz. Tanisz lép be most itt a történetben, ami nagyon fontos, majd róla is beszélünk már, mint erről a városról is beszélünk majd egy kicsit bővebben, hogy mégis milyen épületek találhatóak itt, amik most már inkább csak romok, meg hogy milyen királyoknak volt közük ehhez az egész területhez. Egyébként a Szmendésznek egész Egyiptomban elismerték a hatalmát, de ugye a tépai főpapokat nem nagyon bolygatta ő se. A tébai főpapok egyébként felvették felső Egyiptom katonai parancsnoka címet is, és egyes főpapok már királyi címen is megjelennek, de egyre többször használják, de igazából ezt a királyi dolgot inkább csak Tébában ismerik el, tehát az egész országban nem ismerik el őket királynak. Egyébként inkább ilyen kiegyezés jött létre az észak és a déli vezetők, tehát a királyok és a főpapok között, ugye semmi ellenségeskedésről nincs forrásunk, úgyhogy valószínűleg így valahogy megegyeztek egymás között, aztán így irányították a város. Első Pinogem, majd róla mindjárt lesz szó a tébai részbe, első Pinogem Szmendész lányát veszi egyébként feleségül, mert törekedtek erre ebben a korban, hogy vagy saját családtagjaikat rakják be az egyes ilyen főbb posztokra, vagy pedig beházasítással próbálkoztak még, hogy tényleg így megmaradjon ez a jobb viszony.
És nagyon sok dolog örökletese is vált, ami miatt például ez az Amoni isteni hitvese is, amiről később lesz szó.
Igen, ugye már múltkor is említettük, hogy a nők szerepe majd egyre emelkedik, ami ugye nagy dolog, mert eddig semmi ilyesmiről nem volt szó. Ami még fontos, hogy az Ámon ideológia kerül erőtérbe, az északi királyok is felvették az Ámon főpapja címet, ezzel ugye kifejezték végül is Ámon iránti hódulatukat. Az egész ország elfogadta ezt az Ámon papoknak a teokratikus tanítását, miszerint az istenség, hát végül is az istenség földi királyságáról szóltak ezek a tanítások. Szmendész származása nem egészen ismert, de igen befolyásos lehetett, ugye ő alapította meg ezt a 21. dinasztiát, és ugye a Delta egyik új városában, Taniszban jelölte ki az ország székhelyét. Fontosabb műemlékei egyébként Per Ramszesz, ugye az Ramszesz, második Ramszesznek a... Hát ő végül is, ő is egy ilyen új várost alapított, mint itt most Tanisz. Ennek az épületéből építettek egy új várost végül is, tehát látni a például neveket gondolom, mi az a köveken, és akkor ebből tudták, hogy ezek másodlagos felhasználású kövek, meg más északi városokból is természetesen hoztak ide alapanyagot. Felesége valószínűleg Tentamon volt, róla is van szó a történetben, a Venamon utazásában. Őróla mondtuk azt, hogy valószínűleg Ramesszida kapcsolata lehetett, tehát a Ramesszidákhoz lehetett kapcsolata, és ezáltal kerülhetett Szmendész a csúcsra, úgymond. Az egyiptomi kormányzat teokratikus formát öltött, ahol a legfelsőbb politikai hatalom magának Ámonnak a kezében volt. Isten neve ugye a kartusban jelenik meg például egy papiruszon, ugye eddig nem volt példa. Egyiptom igazi királyként szólítják meg, ja, tehát erre nem volt például, hogy Egyiptom királyaként szólítják meg magát az Isten, tehát eddig úgy volt, hogy az Istennek a végül is a földi helytartója maga a király, nem az Isten, tehát így ez egy ilyen újítás. És a fáraók csak ilyen ideiglenes uralkodók, Ámon megbízottjai, akik előtt az Isten orákulumokon keresztül nyilvánította ki az akaratát. Ez ilyen isteni kihallgatás ünnepe néven folyt ez a dolog, ez ilyen rendszeres karnaki fesztivál volt. Tévában egyébként részletesen dokumentálták is ennek az egész teokratikus kormányzatnak a tevékenységét. Északon is ezek az elvek érvényesülnek, ugye, ahogy mondta Francis, hogy egy Tébának végül is a képmására alakították ki Taniszt, tehát ott is létrehozták a tébai triásznak a templomait, de erről majd később fogunk a művészetes résznél beszélni. Szentvárosnak tartották végül is, és egy mármint taniszt, és egy ilyen fallal is körülvették, de majd ezt Franci elmondja nekünk bővebben. Smendész egyik kiadott rendelete szerint az ősi város, vagyis Memphis, a legfőbb közigazgatási központává vált, ezért mondtam ugye, hogy Tanisz és Memphis kiemelkedő szerephez jut ebben az időszakban. Egyébként még annyit el kell mondani Smendészről, hogy a luxori templomban is folytatott restauráló munkálatokat, és igazából még, amit mondtam, ugye ez a történet, a Venamon története, még ez fűződik hozzá, és így nagyjából sajnos ennyit kell tudnunk róla.
És akkor Taniszról mondani pár szót, ugye ez a Deltának az egyik városa, ma San el Hagar néven találjuk, és amúgy a bibliai Zoán városa volt, ugye az új birodalom után lesz fontos, mert már az új birodalomban, ahogy Adri is mondta, másik Ramszesz alatt per Ramszesz város nagyon fontos, aminek a köveiből, többek között az ő köveiből épült fel Tanisz városa is, és nagyon fontos, hogy a 21.-22. dinasztia királyai ide temetkeztek, amit majd szintén Adri mondja a művészeti dolgokat, hogy mennyiben változott meg, hogy akár a mumifikálás eljárása hogyan változott meg, valamint a kanópusz edényeknek a funkciója is teljesen más lett, mint ugye az új birodalom időszakában például.
A királysírok kialakítása, tehát tényleg nagyon sok mindenben változás történt.
És ugye a templom körzeten belülre temetkeztek, tehát ez mindenféleképpen egy új dolog, mert erről majd a királysírokról majd később fogok még pár dolgot mondani. Most még gyorsan Taniszról annyit, hogy például Mariette, Pitri, Sásotit és Monté, és ezek azért olyan alapnevek, mármint azokat így mindenki ismeri, mert volt is róla szó mindegyikről az elmutatások alkalmával. Ahogy még Tanisz kinézett, az fontos, hogy volt egy fő templom között, ugye Amon templom épületekkel és belső terekkel volt elválasztva, és későbbi uralkodók is építkeztek és hozzáraktak, nem csak a 21. dinasztia uralkodói, tehát Tanisz még a következő alkalom is elő fog jönni, sőt még később is, hiszen még a 30. dinasztiában is építettek hozzá, ma azonban nagyon kevés dolog van, csak tömbök és oszlopdarabok maradtak meg, de voltak itt épületek az óközép és az új birodalom korszakából is. Egyesek úgy gondolják, hogy ugye ezek csak ilyen második, tehát újrahasználás volt, újrafelhasználás, nem ők temetkeztek, vagy nem ők építkeztek tulajdonképpen ide, viszont ami tuti, hogy a 21. és a 22. dinasztia királyai azok ide temetkeztek, és az Amon templom délnyugati sarkában voltak ezek a sírok, amiket ugye megtaláltak, és sokan azonokról is vitatkoznak, hogy van-e föld feletti felépítmény, tehát felépítmény az minden föld felett van, de volt-e felépítmény, vagy nem. Egyesek azt mondják, hogy nem volt, csak az alsó részek azok meg is maradtak, kőből és ilyen vályogtégla dolgokból voltak kialakítva.
Mások meg azt mondják, hogy nyilván volt, csak ugye égetetlen anyagból, és akkor így elfújtak kb. A szél, vagy elhorták, vagy elhasználta az idő vas.
Mint hogy a többinél is láthatjuk például a kóházatnál, tehát azok sincsenek meg, úgyhogy ezekről nem lehet tudni, viszont amit tudja, hogy a királyi leletek, a sírleletek azok nagyon fontosak voltak, mert nagyon szép dolgok, ez is koporsók is előkerültek.
Igen, hogy a Montét találta, majd erről
beszélünk. Úgyhogy Taniszról tulajdonképpen ennyi a fontos igazából. Igen.
Ugye Smendésznek az utóda Amenemnisz volt, aki az óbirodalmi Nuferkaré király nevet vette föl, hát róla sajnos nagyon sokat nem tudunk, mert kb. 4 évet uralkodott, sőt valószínűleg társ uralkodója volt elsőbb Szuszennésznek, akiről már azért lehet tudni dolgokat, illetve például neki láthatják az ő gyönyörű aranymaszkját, ami Tutanhamonéhoz hasonló, majd mindjárt beszélek róla, de azért Franci előtte még elmond pár dolgot Szuszennészről. Vagy nem? Jó, akkor mondom én. Őt követi, hogy elsőbb Szuszennész, hát ő 1044-től 994-ig uralkodott, tehát itt már neki volt ideje arra, hogy tegyen bármit is. A dinasztiának egyébként a leghosszabb idei uralkodó tagja volt. Első Pinodzsem fia, ugye első Pinodzsemről mondtuk, hogy ő volt a tébai főpap az egyik ebben a korban, és valószínűleg Amenemniszu féltestvére, tehát az elődjének a féltestvére, vagy pedig társuralkodója volt, vagy társuralkodója az inkább biztos, mint hogy tesója volt. Tanisz ezekben az időkben Egyiptom egyik legszebb városa lett, de a szobrok jelentős része régebbi időkből származott, majd erről is beszélünk, hogy a szobrok egyébként ebből az időszakban nem nagyon voltak, hanem inkább csak ez is ilyen, hogy másodlag felhasználták, tehát átvésték a nevet rajta, vagy pedig egy kicsit átalakították, de igazából új dolgokat nagyon nem hoztak létre. Ez valószínűleg arra is utal, hogy a gazdaság is egy kicsit így, hát elég rossz állapotban volt, nem futotta már a pénz ezekre a hatalmas sírokra, ugye a síroknál is majd mondjuk, hogy nem a díszítés volt a lényeg, tehát így elhagyták ezeket a sok pénzt felőrlő színes kialakításokat, meg sok festést, meg mindent, tehát inkább a koporsóra helyezik a hangsúlyt. Templomot építetett, mármint elsőbb Szuszennész templomot építetett Amon, Mut és Honszu tiszteletére, és hatalmas agyagfallal vette körül a templomi és sírkerületet, hiszen ettől kezdve itt temetkeznek a királyok kőből épített földalatti sírkamrába. Ugye azt tudjuk, hogy 11. Ramszesz még a királyok völgyében uralkodott, temetkezett, és utána viszont a Szuszennész előtti két uralkodónak a sírját nem találták meg, de feltételezhetjük, hogy ugye a 21. dinasztia elejétől jött ez a változás.
És az ő sírjában találták az ékéres vagy feltű gyöngyöket, ami asszír kapcsolatokra utalhat ebben az időben, ami nagyon fontos.
Igen, legalább egy kis külföldi betekintés, kitekintés. Ezt mondtam az előbb, hogy Szuszennész valószínűleg csodálta a Ramszeszeket, néha a Ramszesz Szuszennész nevet használt, és fiának is Ramszesz előnevet adott, és tehát ez utalhat arra, hogy valamilyen kapcsolatuk lehetett azért a 21. dinasztia fáróinak a Ramesszidákhoz. Ugye miért is temetkeztek így a templom kerületen belül, ugye erről is beszéltünk már az új birodalom idején, fosztogatások szabadulnak el végül is az egész ország részen, de nem is kimélik például a királyok völgyének a sírja is sem, hogy új birodalomban még a királyok völgyében ilyen kivált sziklasírokba temetkeztek a királyok királynék, és ezeket sem kímélték a fosztogatók, és ezért végül is a 21. dinasztiában tesznek olyan lépéseket, hogy például rejtekhelyekre viszik a múmiákat, újrapójálják, és rejtekhelyekre viszik, illetve ugye magukat pedig így próbálják megóvni, hogy egy fallal körülvett templom templom övezetben próbálnak temetkezni, hogy ne rabolják ki a sírokat. Köszönöm. A lényeg, hogy uralma a külső és a belső béke kora volt, és hát szerintem nagyjából ennyit kell róla tudni. Utána jön Amenemope.
Akiről szintén nem tudom sok mindent, csak hogy először társuralkodó volt.
Igen,
ennyit.
Ő is viselt az Ámon főpapja címet, tehát még mindig megvan ez az Ámonhoz hülyek vagyunk dolog, amiről ugye beszéltünk az előbb.
Viszont a dinasztia végére újra aktívabb külpolitika veszi kezdetét, ennek valószínűleg az oka a folyamatosan betülöpölő líbiaiakból álló hadsereg volt, hiszen ők valamit azért tudtak, és például ugye
kivárták a sorokat sűnyűbben, aztán majd fel is emelkednek.
Például, igen. És amúgy például Egyiptom élet Gezerváros, ez Dél-Palesztinában található, és ami nagyon fontos, hogy kapcsolatok voltak a zsidó királysággal is, mert az egyik, az nagyon jó sztori, mert az egyik királyi herceg nőt kiküldték.
Valószínűleg Sziamonnak a lányát, Sziamon is egy 21. dinasztia beli uralkodó.
És az ő lányát, igen, kiküldték az izraeli királyhoz, mint feleség, mint az egyik feleség, ami ugye nagyon durva, mert az arra utal, hogy Egyiptomnak meg csappant
a tekintélye,
hiszen régebben, amiket ugye tanultunk együtt, ahogy az új birodalom idején, a külföldi hercegnők jöttek a ágyasnak és hercegnőknek tulajdonképpen az egyiptomi fáraóhoz, és ilyen nem volt igazából,
hogy kiházasítsák.
És így meg tényleg az volt, hogy már a szerepét elvesztette. Legalábbis az akkori nagy tekintélyét, az új birodalmi tekintélyét mindenféleképpen.
Igen, végül volt még egy köztes uralkodó Oszokhor, akiről szinte semmit nem tudunk, vagyis konkrétan semmit. Nem is uralkodott sokáig, körülbelül egy 6 évet. Tehát Sziamon jön 979 és 960 között, utána pedig második Szuszennész 960-946 között. Ő lett a trónnak a birtokosa, nem tudni, hogy Sziamon fia volt-e, vagy hogy illetve hogy azonos volt-e egy Szuszennész nevű tébai főpappal, mert lehet, hogy ez egy is ugyanaz, de lehet, hogy nem, mert ugye ezek a nevek olyanok voltak, hogy akár neked is lehetett, meg nekem is, de mi két különböző ember voltunk.
Mi tudja, hogy ma is van például.
Péter és Péter. A lényeg, hogy vele ér véget a 21. dinasztia, és akkor majd jönnek a líbiaiak. Akkor nézzük, hogy mi volt ekkor Tébában.
Tébában ekkor, ahogy beszéltük, a főpapok nagyon erősödnek, nagyon nagy lesz a területük, és nagyon nagy lesz a vagyonuk is, egyre erősebbek, sőt, a katonai pozíciókat is betöltik, tehát egyrészt vallási, másrésztről pedig katonai szerepeket is betöltöttek, és ugye ez problémát jelentett az uralkodó család részére. Nagyon fontos ember, például...
Első Pinogen maga.
És Harry Hor.
Ja, igen, velégos Harry Hortól kezdhetjük ezt az egészet, ő az, akinek van neve a főpapok között, akit úgy megemlíthetünk, hogy jó.
Bizony, és utána Pianch is jön, és utána első Pinogem is, amit ugye Adri mondott, és ő főpap eleinte hatalma, ugye közép-egyiptomig terjedt Elhibe, tehát az Egyiptomban található, ez egy erődített város, itt volt tulajdonképpen megfelezve, tényleg ott Egyiptom közepén található, meg volt felezve, hogy az északiak odáig és a déliek is odáig érhetek el, és ennyi. És Pinogem királyként is volt, ugye királyi címeket használt, és fő dolognak a 18. dinasztiát tartotta, és próbálta visszahozni azt a központosított dolgot, ami a 18. dinasztiát olyan nagyjá emelte, és ami akkoriban volt, de ettől függetlenül ugye fosztogatások voltak, és Deir el-Medinai falukat is elhagyták a munkások, hiszen minek maradjanak ott, hogyha a királyok völgyében már nem temetkeznek, csak ugye másodlagos felhasználásban vannak ezek a sírok, viszont amiről végre elérkeztünk ide, hogy a múmiákat, ugye, amit Adri is mondott, elvitték, újra pólyálták, megcsinálták jóra, amiket ugye a kecskés sírok és a többi rejtek hely, ugye másik Amenhotep, ahogy ugye kezdtük a rádió adásunkat vele kezdtük, és akkor
ők is mondtak. Kezdetén.
Igen, a velük is megkezdtünk meg, mármint másik Amenhotepen és a sírokkal benne, amik, mármint nem a sírok. Igen. Nem a sírok, hanem a mumiák benne, akik ugye több múmia is volt. Például
az idős hölgy
múmiája is például ott volt. 18. dinasztiabeli és 19. dinasztiabeli uralkodóknak a teste is ott volt, amiket megtaláltak újra pólyába és bandázsolva, a bandázsolásról később is lesz.
A bandázs az nagyon fontos után. Szó lesz majd a művészet történetes részben.
Igen.
És bandázs alatt ugyebár a múmia pólyának a csíkét értjük végül is. De majd ezt Franci kifejti ott is. Nem fejti.
És ugye még fontos volt második Pinocchio és Szuszennész, tulajdonképpen ő vele ér véget az első papi dinasztia.
De még kihajtál egy nagyon fontos embert, Menheperrét, akinek volt egy nagyon aki által van egy nagyon fontos forrásunk, ez pedig a száműzöttek sztéléje, ami arról szól tulajdonképpen, hogy Menheperré katonai erővel, egyébként első Pinocchio-nak az utódat, tehát ő is ez a Menheperré név, ez is a 18. dinasztiára utal, ahogy mondtad, hogy visszautalt első Pinocchio a 18. dinasztiára dolgokban.
Sőt, nagyon sok 18. dinasztia nevet használ.
Igen,
ez
például
a Menheperré,
az például Hatshepsutnak volt ugye a király neve. Menheperré pedig harmadik Thotmeshez kapcsolódik, ugye a harmadik Thotmesz hatalmas birodalmát próbálta ezzel feleleveníteni, de hát nem sok sikerrel. Mindegy, a lényeg az, hogy volt ez a száműzöttek sztéléje, ami végül is annyi volt a lényege, hogy Menheperré katonai erővel bevonult a városba, és kérte az Istenség bocsánatát az ellenpárt által elűzöttek számára. Ez végül is annyi a lényeg, hogy ilyen szertartások történtek, ami következtében visszatérhettek az elűzöttek, és akkor le is telepedtek körülbelül az oázis vidéken. Utána volt egy kicsi Szmendész is főpap, és utána jön második Pinocchio, majd pedig Szuszennész, akit ugye Franci is mondott, aki lehet, hogy azonos második Szuszennész északi királyunkkal. De hát ezt most honnan tudjuk, tehát így nagyon nem. Vele ért végül is véget ez az első papi királyi dinasztia, és aztán a líbiai hatalom átvétele következett, de annyi a lényeg, hogy miután ezek a főpapok így felemelkednek, utána bejönnek a líbiek, és utána már ők is elmenekülnek valószínűleg Núbiába, és akkor ott is segítette kialakítani ezt a napatai teokratikus dolgot, amiről eddig beszéltünk, és utána azt figyelhető meg itt a tébai papságban, hogy főleg nők veszik át a szerepüket, amik eddig voltak, tehát líbiai nők jelennek meg, aztán pedig majd napatai, etióp nők, és kb. Ennyi lesz a papoknak. Utána elvesztik így a fontosabb szerepeiket. Idő, még csak 40 van, akkor még mondjunk valamit. De nagyon fontos a papokkal kapcsolatban, hogy ugye találtak egy sírt, Dajrál-Bahari környékén ilyen nagyon hosszú folyosós sír, ahol nagyon sok mumiát találtak, 100-150 környékén, tehát nagyon sokat, több mint 153-at körülbelül, és ezek mind újra voltak pólyába, rajta volt a nevük, datálás, genealógia is sokszor, tehát ez mind a 21. dinasztia idején történt ez a dolog, hogy ugye próbálták kimenteni a királyok sírokból a mumiákat, újra pólyálni, ugye hát nyilván megfosztották ekkora kincseiktől őket, mert valamiből nekik is élni kellett, de hát ez már csak így volt, ahogy az épületeket is lebontották, és újra felhúzták saját maguknak, de ez nem csak azért volt, hogy hú, ők most így próbálnak spórolni, hanem úgy gondolták, hogy az ugye régi isten, régi fáraókat végül is ilyen istenségekként csodálták, és így legalább úgy gondolták, hogy a valláshoz több közük van, vagy hogy így biztosabb a szerepük kb. A túlvilágon. Ami még fontos, hogy ugye Ámont mondtuk, hogy felemelkedett nagyon, és próbálták Oziriszt, ugye ő volt a túlvilági isten, hogy próbálták Oziriszt helyére is Ámont benyomni, tehát így erről is vannak feljegyzések, hogy például második Pinocchio a feleségének, második Pinocchio-nek és a feleségének volt ilyen papírusza, amiben kijelenti, hogy ők igenis Ámonhoz rendelik a túlvilági életüket, nem pedig Oziriszhoz, tehát ezek ilyen apró dolgok, amik azért mégis nagy változást hoztak ebben a korszakban, hogy tényleg így Ámon lesz a, mint amikor Atom volt, ugye Eknaton idején ő Atomt próbálta az egy istennek beállítani, itt most Ámon van, csak Ámont valahogy jobban, hát így mindenki elfogadja szinte, mert ő ugye egy nagy ősistenség végül is eddig is megvolt, eddig is őt tisztelték legjobban, úgyhogy őt nem volt nehéz így hatalomra juttatni. Hát szerintem lassan elmennénk zenélni akkor, és akkor utána folytatnánk a művészetes résztől.
A királysírokkal.
A királysírokkal, aztán pedig... Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora, Ramszesz Törtnyei Arcképcsarnok 21. dinasztia. Ugye eddig miről volt szó? A fáraókat vettük sorba, igazából kevés forrás van ebből a korból, de amit tudtunk, azt elmondtuk. A fontos az Tanis, itt csináltak végül is egy hasonlót, mint Tébába a kialakítás, mármint templomot, úgy értem, hogy épületekre. Tehát Tébának a... Mi ez?
Mintájára. Köszönöm. Az északi képe lett tulajdonképpen Tébának, az északi Téba.
Ugye a vallásban is változások vannak, az irányításban.
Mindenben változások vannak, az a lényeg tényleg teljesen átalakul, hiszen ugye megosztottság van egyrésztről észak-dél, az uralkodók, főpapok, másrésztről pedig ugye a vallási tekintetben is. Amon az első, a király tulajdonképpen lecsúszik, és ennyi.
A képekre visszatérve, amit ugye kontaktradio.hu-n tudnak követni, van egy képünk Tanisról, vagyis a romjairól. Hát végül is itt nagyon sok minden nem látszik, csak tényleg, hogy romok maradtak sajnos a főtemplom után, illetve van egy nagyon szép képünk Elsőbb Szuszennésznek az arany halotti maszkáról, és erről mondanék pár szót. Taniszi sírjából került elő ez egy arany maszk, ami lápisz lazul és üvegberakásokkal van díszítve, 48 cm magas és 38 cm széles, és a kairói egyiptomi múzeumban található. A Taniszi királysírokban egyébként 4 arany halotti maszkot találtak, Elsőbb Szuszennésznek, Amenemopének, második Sesongnak és Vendzsebauendzsed főparancsnoknak a maszkja. Szuszennészi ugye a legpompásabb, hasonló egyébként Tutanhamonéhoz, ha még emlékeznek rá, csak ezen ugye nincs felirat, illetve ezek a lápiszlazul és üvegberakások csak a szemre, és a konkorodó, ugye Isten mi volt ott jelző szakára korlátozódnak, nem úgy, mint Tutanhamonénál, ahol ezen a nemeszkendőnek a csíkjaiban is kék berakás van, és ettől sokkal pompásabb lesz az egész. Egyébként a kék, ezt már elmondtam, a maszkot a múmia arcán találták, mely több egymásba helyezett koposóban és szarkofágban találtak. És ami még fontos, szintén Elsőbb Szuszennészhez köthető, ez egy ezüst koporsó, ami ugye újdonság, mert eddig nem volt nagyon ezüst, tehát így a királysírok környezetében. Ez 185 cm hosszú, ez is a kairói egyiptomi múzeumban található, ez egy belső koporsó, múmiaként ábrázolja a fáraót királyi öltözékben, uralkodói nemeszkendőt viseli homlokán, az Ureusz kígyóval, kezében a hatalom jelvényei, jogar és korbács. Nem olyan rangos ez a kivitelezés, mint az újbirodalmi királyi aranykoporsóké, viszont az ezüst bevezetése újdonság a királyság kialakításában. Ugye felismerül a kérdés, hogy honnan szereztek hirtelen ekkora ezüst mennyiséget, lehet, hogy ilyen állami sírrablásról lehet szó. Na, ezt a következő adásban megtudhatjuk. Nem, amúgy nem tudjuk rá a választ, úgyhogy most jön Franci a királysírokkal.
Akkor pár dolgot a királysírokról, amit ugye beszéltünk, hogy az újbirodalom utáni korból kevés királysír maradt fent, vagy pedig nagyon keveset tártak fel, és Hérodotosz leírásai és a talált sírok segítségével viszont pontosan következtethetünk a felépítésükre. Amint most is ugye vitáznak, hogy most van felépítmény, vagy nincs, de attól függetlenül azért azt tudja, hogy az alsó részeket hogy alakították ki. És ugye a királysíroknak új formája lett, a templomi körzetben épített kápolna sír ekkor alakul ki, a harmadik átmeneti kor elején, de a Ptolemaiosz korban is megvan, és a helyválasztásban és a felépítésben is változások voltak, hiszen nem követik az Ó- és Középbirodalom piramisait, sem a királyok völgyének a sírjait, hanem vannak ezek az újbirodalmi sziklasírok, ugye a Nílus deltában a székhelyükön temetkeztek, valószínűleg azért nem a királyok völgye, hiszen ekkoriban fosztogatások voltak. Most viszont a templom körzeten belül temetkeztek, ami biztonságot jelentett, hiszen fal vette körül, és a szentély közelében voltak, ami azért így vallási szempontból sem elhanyagolható, és a sírok és a felépítésük viszonylag azt tekintve viszonylag kisméretűek voltak, és nem az építészeti kivitel volt a fontos. És mint mondtuk, a Taniszi templom között délnyugati sarkában találták meg ezeket a sírokat, és Pierre Monté találta meg érintetlenül, 39-ben ugye kiégetetlen téglából emelt felépítményük ugye sajnos elpusztult, vagy nem is volt, és a föld alatti építmények viszont tettek valóságos kincses kamrát rejtettek, hát ugye akkor tudjuk, hogy miket találtak meg, és nagyon fontosak voltak.
Majd a következő adásban erről bővebben beszélünk, mert a legtöbb fáraó, aki ide temetkezett, az már a 22. dinasztiának a tagja.
És a sírkamrákat régebbi épületek mészkőtömbjéből alakították ki, királyokat és a királyi családnak a tagjait, és magasrangú képviselőket is ide temettek, ami tudja, hogy a helységek kicsik voltak, és kőszarkofágok is voltak, hogy pont épp elfért bennük, a falokon pedig halottak könyvek voltak, és imák a szövegekben vett jelenetek, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani.
Na, a maradék 5 percben nagyjából összefoglalom a művészetről, mit is kell tudni, hogy ez főleg a sírmellékletek tartoznak ide, legalábbis én ezeket hoztam el önöknek, illetve még annyit nagyon fontos megemlíteni, hogy ebben a korban bogarászat nagyon nem volt, hiszen vagy régebbi korok szobrait sajátították ki maguknak, vagy pedig ilyen apró kis bronzszobrok jelennek meg, de nem igazán voltak saját szobrai, tehát amiket ők csináltak maguknak. Ugye mi fontos? A koporsók nagyon fontosak, mint a sírok.
Polis.
Az a lényeg, hogy egy ilyen lakkozás jelenik meg rajtuk, illetve ami nagyon fontos, hogy a falakról nagyon sok jelenet átkerül a koporsóra, és végül is ez védi a halottat, meg segíti a túlvilágon. Végül is ennyi a legfontosabb, a röviden összefoglalva a koporsókról. Ugye, amit mondtunk, hogy a koporsó festészet virágzik ebben a korban.
És az illetve emelt relief alatta nagyon fontos.
Igen, meg a relief technika, hogy megjelenik a koporsókon. Ami még fontos, hogy a papíruszok is nagyon sok van így a 21. dinasztiában, ezekre kerül át ugye a legtöbb szöveg a falakról, hiszen nem igényelt akkor a költséget, mint mondjuk a fal díszítése, és nagyon sokat találtak ebben a korban, ez majd egyébként a 22. dinasztiában majd el is tűnik ez a halotti papírusz. Ami még fontos, ugye az uséptik, ezek mik is az uséptik, Franciska?
Ezek a kis kísérő szobrok tulajdonképpen, akik ugye elvégzik a feladatokat a halott helyett a túlvilágon. Igen. Különböző funkciójuk volt, a számok pedig időszakonként változott, vagy most nagyon
régen megnőtt. 2 volt csak, itt pedig 401. Hogy is jön ki ez a 401? 365, ugye minden napra jut. 1 plusz 10 naponként. Ja, vége. Jó, nagy változások vannak, majd ezt még a következő adásban el tudjuk mondani, mert kb. Ugyanezek jellemzőkre, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és igen, 4 hét múlva. Viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.